Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból. A mai ajánlatot összeállította
Géci Gábor.
Hallgassuk újra!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
A Civil Rádió olvasókörének, valamint a Szóla Rádió agórájának közös műsorát hallgathatják meg.
Agóra. Az ógörög agóra egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.
Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, a rendszerváltás egyházpolitikája. Beszélgető társam Platti Iván, aki a Wikipédia szerint tanár, közszolgálati szakpolitikus, címzetes államtitkár, szerintem leginkább egyházpolitikus. Voltál Iván szénbányász, tanító, tanfelügyelő, 80-as években minisztériumi osztályvezető és főosztályvezető, a német kormány idején Glass Ferenc kultuszminiszter meghívott az egyházi kapcsolatok főosztályának élére, az Antal és Boros kormányi alatt hivatalodban maradtál, a Hon kormány idején pedig egyházi ügyekért felelős címzetes államtitkár lettél. A szocialista kultúráért a Máltai Lovagrend érdemrendje, Roddiocézi Váciensis, az Ortodox Egyház Szent Száva díja, Nemzetközi Vallásszabadság Szövetség kitüntetettje, II. János Pál pápával való találkozás emlékérme, Táborfalva nagyközség díszpolgára, Szentende város pro urbe emlékérme. Kitüntetéseit történetéből külön műsort lehetne készíteni. De még annyit hozzá kell tenni, hogy nyughatatlan nyugdíjasként folytatod mai pillanatig egyházpolitikusi tevékenységedet, előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken, konferenciákon, különböző médiumok műsoraid, könyveidben.
Hadd mondjam azt, hogy nem vagyok politikus, sőt, megmondom őszintén, annak örülök, hogy kb. 10-11 miniszter alatt szolgáltam a Művelődés Minisztériumban, minisztertanács, tanácshivatalán, miniszterelnökségnél is. Azt jelenti, hogy engem sose érdekeltek a színek és a politika, engem mindig az ügy érdekel.
Ezzel meg is győzted a kedves hallgatókat, hogy ízik-védik politikus vagy, hiszen a politikus nem más, mint a pólisz, hát a közügyeivel foglalkozó ember, és te ez vagy. Ha úgy akarod finomítani, hogy nem vagy kifejezetten pártpolitikus, azt elfogadom, az előbbit nem. Te egy virtigli, ízig-vérig egyházpolitikus vagy.
Jó, akkor igazad van, persze, én pártpolitikára gondoltam elsősorban.
De nem, azért rosszra gondoltál,
az, igen, az,
mint oly sokan már manapság.
Arra is büszke vagyok, hogy soha életemben nem kaptam például kormánykitüntetést. Egyetlen egy politikai éra se szereti ezt a típusú embert.
Ebben erre már inkább lehet az ember büszke. Avval kezdenénk, hogy mit örökölt az új rendszer, mire építhetett, milyen mintákat követhetett egyházpolitikában. És te személyedben mit éreztél, hogy mire építhetsz?
Nagyon érdekes, amit kérdezel. Ezt így még senki nem kérdezte meg, hogy tulajdonképpen mondanám az, hogy semmit, nulláról kellett felépíteni az állam és az egyház kapcsolatát. Ez ugye 89. július 1-jel, amikor megszűnt az állami egyházi hivatal, akkor kért föl jogutód nélkül, és minden jogszabályát hatályon kívül helyezték. Mindent. A 60 embert, aki szolgált ma Fidesz székházában volt ez a hivatal, nem ismertem őket, de ezeket is szélnek eresztették. És azt a feladatot kaptam, ez július 6-án, Lassz Ferenctől, illetve Németh Miklóstól, hogy nulláról építsük föl az állam és az egyház kapcsolatát, természetesen az egyházakkal közösen. Hozzak létre egy főosztályt, amelyik ennek a koordinálását látja el az állam részéről, és ez így indult az, hogy ha nulláról kell építeni, akkor a kérésem is az volt, és ezzel egyetértettek, hogy elősegíteni az egyházakkal való párbeszédnek jogi és gyakorlati dolgait azzal, hogy a társadalomban újra megtalálják a helyüket.
Hogy néztek ki akkor az egyházak Magyarországon? Igen, milyen állapotban voltak
ezek az egyházak akkor tulajdonképpen...
És egyáltalán vallási élet.
Ezek az egyházak végül is azt lehet mondani, hogy nem rossz állapotban voltak, csak egy bizonyos időszak kellett ahhoz, hogy ezt a görcsoldást feloldjad az, hogy mi nekünk együtt kell tudni gondolkodni az emberért, aért szolgálunk. És én akkor találtam ki, és azóta is mondom is, és mindenki elfogadja, hogy az állam is és az egyház is az állampolgárok bizalmából létezik, és az állampolgárok szolgálatára hivatott, tehát köztük lévő párbeszéd csak az emberről kell, hogy szóljon.
Bocsáss meg, sokan úgy látják, hogy kifejezetten rossz állapotban voltak ezek az egyházak, ráadásul megállt az idő valahol a 30-as éveknél, hiszen nagyon rövid idő volt valamiféle folytatásra, aztán jött 1949, amikor mindenféle közösséget, vallási és világi közösséget megszüntettek, még a Nemes Harci Kanári Tenyésztők Országos Szövetségét és a baloldali munkás dalárdákat is megszüntették. Az egyházak egy lárva állapotba kerültek, megpróbálták teljesen lenullázni vagy beolvasztani őket békepapsággal, egyebekkel, de tulajdonképpen megállt az idő az egyházakba, túlélésre rendezkedtek be, kialakult a modus vivendi, ami sok esetben az államhatalommal, a párthatalommal való együttműködést jelentettek. A rendszerváltás előtti hétig, ha egy pap státuszt kapott valamelyen plébánián, azonnal felkereste egy 3x3-as ember, próbálta beszervezni a legutolsó pillanatig. Tehát ezt nem lehet a jó helyzetnek nevezni.
Jó, hát én most úgy nevezem, hogy a szabadsággal élni tudó, és bizalmat kellett elsősorban azért, hogyha teljes szabadságot kapnak, akkor ezeket el kell tudni felejteni. Azt, természetesen én azt érzékeltem, hogy ez a egyik napról másikra való őket kordába tartó szervezet, valamint minden megyének volt egy úgynevezett bajuszos papja is. Ezek is jelentkeztek, és azt hitték, hogy
az továbbra is. Volt.
Ez a megyei tanácsnak egyházpolitikai tanácsadója. Igen. Volt. És ezek intézték tulajdonképpen, amiről te az előbb beszéltél, hogyha valahol nem nagyon tetszett egy-egy papnak mondjuk az ifjúsággal való törődése, akkor az áthelyeztették a püspökön keresztül máshova, vagy legalábbis nem most. És hát természetesen zsarolás volt a fő esz. Mondhatok neked egy példát, például, ugye, hogy mennyire érdekes volt, hogy még élt az emberekbe az, hogy nem tudták, vagy nem hitték el, hogy mi nem a állami egyházi hivatal jogutódja vagyunk, ezt egy 10 fős főosztályt hoztam létre, az volt a neve, hogy egyházi főosztály, nem egyházpolitika, egyházi. Itt jöttek olyan telefonok, mint egy hölgy, hogy nem kapta meg a tartásdíjat, vagy egy püspöknek a sofőrje, hogy nem kapta meg a bérét. Ilyen és ehhez hasonlók, ebből az ember sejtette azt, hogy milyen eszközökkel tartották kordában. Most engem érdekelt az állami egyházi hivatal, annak a dokumentációt átvittük a Szalai utcába, de a miniszter úr, sőt András Falvi Bertalan és Mádl Ferenc nem engedte annak a kutatását. Nekem volt lehetőségem, engem érdekelt ezek a telefonok után a rendszer.
Na igen, akkor a rendszerhez azt is hozzá kell toldanunk, és akkor finomítanunk a képet, és kíváncsi vagyok, hogy erről mit tudtál, mert azért kialakult az egyházon belül egy mozgalmi egyház, egy félig föld alatti egyház.
Hát igen.
Egy addigra a rendszerváltásig 5000-en végezték el a teológiát civilek Nyíri Tamás vezetősével. 5000 civil elvégezte csak a katolikus egyházba. Ott voltak már korlátok között, rendőrség által állandóan figyelve, de már működtek a lelkiségi mozgalmak, és nekik nagy szerepük volt a nagymarosi ifjúsági találkozó, ahol több ezeren vettek részt, több tucatnyi titkos rendőr által megfigyelve, és közvetlen a rendszerváltás előtt, alig egy évvel, már például megalakult a MISZOT, a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, ahol a KISZ mellett más alternatív ifjúsági szervezetek is nézettek, és a történelmi egyházak fiatalságát képviselők is. Tehát itt már voltak kezdemények, voltak elrejtett értékek, de ezek nem a hivatalos intézményes egyházhoz tartoztak elsősorban. Ezekkel majd meg fogom kérdezni, hogy ezekkel lett-e kapcsolatotok. Jó, most akkor álljon fel az új intézmény, megengedem. Tessék.
Tulajdonképpen engem érdekelt, mint közigazgatásba dolgozó embert, hogy az iktatókönyv mennyire volt precíz. Abszolút precíz volt. Abból mindent meg lehetett tudni.
Hát hogyne.
A jobbról, balról, fölfelé, hát lefelé, hogyne. Hol ki és miért. De én ezt soha senkivel nem éreztettem. Pedig együtt dolgoztunk. Na mindegy. A következő, ugye azt kérte a Lasz Ferenc, hogy hozzak létre egy kis létszámú főosztályt. Ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Volt már, hogy elmondtam, de nem mindenkit érdekelt. És azt mondja nekem, hogy a művelődésminisztérium, hogy mondom, és miből? Hát azt mondja, hát van itt a minisztériumban nagyon sok üres státusz. Mondom, te arra gondolsz, hogy létrejön egy főosztály, ami teljesen idegen az eddigiektől, és én vegyek el a művészetitől mindenhonnan üres státuszokat, hát abban a pillanatban ez a főosztály meg is halt, mert a többiek megeszik, hogy miért vette, azt mondja, miért van jobb ötletet? Hát mondom, most mondtad, hogy megszűnt az állami egyházi hivatal. 60 embernek a státuszának hol van? Hát hát a miniszter titkárság abban a pillanatban fölhívta Raff Miklóst, és azt kérte, hogy akkor a platívál, amit kér, azt mind adjátok, azzal, hogy ne, és akkor így hoztam én létre tulajdonképpen azoknak a státusza béréből azokat az embereket, akiket felkértem. Ez egy ágazati koordinációs
főosztály. Kiket kértem fel?
Tessé?
Kiket?
Mindjárt mondom, ugye először is az volt, hogy kérjek a négy történelmi egyháztól szemét a kapcsolathoz. Nem fizetett szemét, hanem akit mondjuk Paskai Biboros úr akkor azt mondta, hogy írt vissza, hogy ő egyet nem tud, de kettőt.
Jó, ezek kapcsolatok, Iván, de a stábod kiből állt?
A stábod nekem tulajdonképpen mind olyan embereket kértem, akik majd várható az egyházak társadalmi szerepvállalását, tehát oktatási szakértőt, kulturális, szociális, művészeti, jogi, gazdasági, nemzetközi, tehát az egyházak kapcsolata és a várható funkciójuk.
Kik voltak ezek foglalkozásra?
Hát most ezeknek a személye, most már egy része már nem ér.
Nem a nevét kérdeztem, a foglalkozó tanárok, közgazdászok, teológusok, szociológusok?
Nem, teológus nem volt, hanem persze pedagógus volt, a pedagógus végzettségű volt, egyetemi végzettségű volt, aki az oktatással foglalkozott, egyetemi végzettségű volt, aki a kulturális területtel foglalkozott, egyetemi végzettsége volt, aki a szociális területtel.
De mi a szakma? Ezek mind. Mi az értettek?
Ehhez a szakmához. Ezek a szakmából szereztem.
Tehát valláspolitikához?
Nem, hanem a szakmához.
Értem.
Tehát az oktatás ismerte annak az egész rendszerét.
Világos.
Tehát én főképpen azt néztem, hogy a művelődés minisztériumon belül van-e olyan, aki szívesen jönne, és tudom azt, hogy ő egy elismert személy mindenhol. mondjuk a felsőoktatásba, akkor természetesen vállalta, hogy jön vagy nem jön. Tehát így ki kellett válogatni olyan embereket, akik szívesen azért jöttek, mert valami újba való részvételbe igen, számukra érdekes
világos
volt. És nagyon jó volt, mert, és akkor így volt az, hogy a katolikus egyház részéről Korzenszky Rihárd, mint Pannonhalmi Perjelt, Pregun Istvánt, mint a görögkatolikus hittudomány főiskola rektorát, aki egyben, ugye itt azt is kell gondolni, hogy 85 és 90 között már a kettős jelöléssel lettek mondjuk tanástagok, vagy akár országgyűlési képviselők. Pregun István nyíregyháza egyes számú körzetének volt országgyűlési képviselője. Ez azért fontos volt, mert ő rajta keresztül például a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvény paragrafusába az úgynevezett szektorsemleges finanszírozás elvét elfogadta még az akkori a német kormány időszakában lévő. Például ez ő neki egy módosító indítványon keresztül.
Igen.
De ugyanígy aztán volt a református egyházról az úgynevezett zsinati iroda akkori vezetője, aztán a evangélikus egyháztól szintén az akkori mazsihisz rész, akkor Miok volt, nem mazsihisz, Miok volt, Zoltai Gusztáv, és ugye a többieket én összehívtam, és azt kértem, hogy én kidolgoztam egy rendszert, hogy mikor találkozunk, hány, egy héten legalább kétszer, addigra összejönnek azok a kérdések, amiben közösen alakítjuk ki.
Tehát mik voltak ezek a kérdések?
Ezek a kérdések
mik voltak a fő általában bejövő kérdések. Ennek az egyház politikának.
Nagyon általában bejövő kérdések, hogyha akkor egy Kamarás István ír, és azt kérdezi, mondjuk, hogy képzeli el a kormány, és benne ez a főosztály, az egyházak oktatásban a részvételét. Akkor én természetesen a levélre adó választ az oktatási szakembereknek adtam azzal, hogy csak akkor írom alá, ha minden egyház képviselőjének benne van a véleménye. És azt írtam csak alá. Miért? Mert ekkor tudták meg az egyházi képviselők is, hogy az állampolgárok részéről melyek azok a kérdések, amik itt jönnek elő, amire rá kell építeni a rendszert és a rendszeres találkozásnak a tematikáját. Tehát aktuál tematikus párbeszéd volt ez mindig, és az aktualitás az mindig az élet hozta.
Volt-e valami mégis egy középtávú egyház vízió, egy egyház állam kapcsolat vízió?
Persze, hát ugye először is már akkor azt hiszem a Strauffer Bruno és a Biboros meghívta a pápát Magyarországra. De hát diplomáciai kapcsolat még nem volt. Ezért először is az kellett, hogy a diplomáciai kapcsolatok felvételéhez egy háromtagú kormányküldöttségben én is részt vettem, de oda vinni kellett valamit, hogy mi az, ami miatt vállalja a Vatikán az, hogy újra.
Mi volt ez?
Először is elvitték a 1964-es megállapodás, hogy azt felejtsük el örökre. A másik pedig az úgynevezett később négyes törvény, lelkiismeret és vallásszabadság egyházak szóló törvény tervezetét olasz nyelven. És ennek az volt a lényege, hogy az állam, a politika teljes szabadságot garantál minden egyháznak, és minden állampolgárnak, aki a hitét akarja gyakorolni. Erről szólt ez a törvény, a tervezet. Nagyon érdekes volt, Bukowski és Kolaszunó fogadott bennünket, és a lényeg az volt, hogy mi a garancia az, hogy egy ilyen 40 év után még kvázi szocialista kormány parlamentje elfogad egy teljes szabadságot garantáló törvényt. Nem kellene megvárni a választásokat, ami ugye igen, 90 áprilisában. És mi azt mondtuk, hogy megvárhatjuk, de senki nem tudja annak az összetételét. Most pedig a politika szeretné, hogy ez a és itt a Németh Miklósnak az akkori kijelentése volt, és ez Kulcsár Kálmánnal közösen, hogy ha arról beszélünk reformokról, jogállamiság megteremtéséhez, akkor minimum meg kell teremteni a jogállamisághoz szükséges alapvető emberjogot garantáló törvényeket. 5 törvényt tűzött ki, benne elsőnek a lelkiismeret és vallásszabadságot, sajtószabadságot, szólásszabadságot, egyesülésszabadságot, és így tovább. És ez a Kulcsár Kálmának volt a feladata, és természetesen, amikor a lelkiismeret és vallásszabadságról szóló törvény, akkor a már meglévő főosztály munkatársai is bekapcsolódtak a törvényalkotásra, egy nagyon jó jogászom volt, akinek volt affinitása az egészen, és na minden esetre az volt az érdekesség, hogy 90. január 24-én a parlament egy ellenszavazattal elfogadta ezt a kétharmados alkotmányerői törvényt, ami persze már akkor az alkotmány 60. paragrafusára épült, ami már kimondta az egyház állam szétválasztását, de végül is valahol az együttműködés lehetőségét is. Na most mi nekünk erre kellett építeni az egészet.
Igen.
Egyházakkal közösen.
Igen.
Nagyon érdekes volt, ugye, ahogy mondtam, hogy ugye valamikor volt a Szabad Egyházak Tanácsa, aztán a különböző keleti vallások, stb. Én azt kértem tőlük, hogy én nem tudok 30 emberrel együtt kommunikálni, mert annyi időnk nincs. Ezért mi lenne akkor, hogyha három csoportra osztanák, ortodoxiát, keleti vallásokat és a protestantizmusnak a ágait, és megbíznák egy-egy embert, hogy ki az, hogy milyen rotációs elv szerint, az egy más kérdés. Azt mondták, hogy nem. Hát akkor mi a javaslat? Az volt a javaslat, hogy ha én kiválasztok egy olyan embert, aki végigvesz és megismeri mindenki, és ők felhatalmazzák, akkor azaz egy ember, most ez sikerült egy ilyen választalom, és igen, ez végigjárta az összeset, mindegy, hogy ez a hinduizmushoz tartozott, a buddhizmushoz tartozott, ortodoxiához vagy a... És az volt nekem az ötödik emberem, bocsánat, 2, 3, 4, igen, ötödik ember, akikkel hetente két napot mindig együtt voltunk, akkor én megcsináltam azt, hogy kértem a minisztériumtól, hogy legyen ezeknek az embereknek legalább szobájuk, tehát hogy infrastruktúrát adjunk, hogy tudjanak kommunikálni. Tudjuk, az, aki ott van, az nem biztos, hogy a felelő kérdése azonnal válasz, neki kell, meg kell tudni, hogy az egyházának ez a kérdésben mi a véleménye.
Igen, igen.
Tehát ennek a koordinációja kialakult egy rendszerré. És ez a rendszer, ez azért jó volt, mert amit az előbb mondtam, hogy ha te megkaptad az én aláírásommal, akkor azt mindenki megismerte, és tudta, hogy ez a kérdés, ha nála felmerül, akkor tudja, hogy mi az, amire közösen kialakítottuk a vélemény. Tehát az egynyelven beszélés volt a lényeg. De az egynyelven beszéléshez azt is kellett nekik segíteni, hogy a saját egyházukon belül a görcsöket feloldja.
Értem.
Egy nagyon nehéz időszak volt, az tény, de egy jó fél év kellett ahhoz, hogy mire teljesen őszintén alakultak ki azok a kapcsolatok. Természetesen ezeknek az egyházaknak a világ központjaival való találkozáson keresztül is, meg a magyarországi. Én például azt csináltam, hogy azt mondtam az embereinek, ti nem ismeritek magyarországi egyházakat, itt vannak a képviselők is. Kihelyezett főosztályértekezet tartsunk különböző egyházaknak. És az X, mondjuk a buddhizmustól kezdve a baptistákig, ott a helyszínen ismerték meg, hogy kik ők és honnan erednek, és mi a történetiségük. Tehát a főosztályon belül mindenki, minden egyházat meg kellett, hogy ismerjen, azon belül az ő ágát is. Ezért később azt csináltam, hogy felhívtam mindegyik egyház vezetőjének, hogy nem a vezetőnek kell eldönteni bizonyos kérdéseket az első, az úgynevezett döntés előkészítés szakaszban. Például mondjuk, ha már beszéltünk oktatásról, hány egyház vállal, vagy már vállal oktatásba, ki a szakembere? És az én emberemnek ez volt a holdudvara. Ő tehát rendszeres kapcsolatot tartott azon egyházak oktatási szakértőivel, és ő pedig tudta, hogy a minisztériumban mikor milyen téma kerül be, ahhoz mi a véleményük, tehát gyakorlatilag a döntés előkészítés jogalkotásnak nevezni része, benne voltak a vélemények. Ez ma nincsen sajnos.
Hát akkor innen folytassuk egy kis zenehallgatás után.
Bárcsak mindig másért élni, s hagynád, hogy érted éljenek. Bár csak légy rád az éghez, közelednél minden fokkal, s bár maradnál. Mindig fiatal. Bár csak igaz úton járnál, bár csak jól tudnád a jót, bár csak igaz fények felé vezetnéd hajót. Bár csak kiállnál mindig bátran, erős akarattal, s bár maradnál. Mindig fiatal. Bár maradnál, bár maradnál, bár csak mindig, mindig maradnál. Fiatal. Legyen kezed mindig dolgos, jó ügyben fürgén járj, forgolódó szelek között biztos lábon állj. Bárcsak soha el ne fogyna szívedből a dal, s bár maradnál. Mindig fiatal. Bár maradnál, bár maradnál, bár csak mindig, mindig maradnál, fiatal.
Nagyon szépen köszönjük.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Blatti Ivánnal a rendszerváltás egyházpolitikájáról. Lehet, hogy furcsa hangzik a kérdés, bár nagyon kézenfekvő. Ki csinálta az egyházpolitikát akkor?
Antal Kormány időszakában azt lehet mondani, hogy a művelődés minisztert bízták meg a téma gazdájaként, ezért kellett létrehozni itt egy főosztályt. Tehát gyakorlatilag a téma gazdája Glasz Ferenc András Falvi Berta, vagy a később ugye a Márdul Ferenc és itt
tovább. Ők csinálták ténylegesen?
Nem,
ők voltak az ÉCSZG-berek? Nekik volt nagyon a
érdekes,
víziójuk?
Nem, nagyon hanem? Érdekes, hogy azért ezeknek a ugye mindegyikkel természetesen jó kapcsolatom volt, a többi tárca érintetteivel kommunikáltak is. Tehát gyakorlatilag, ha így, hogy egyház politika, mint ilyen, mint téma, a kormány előtt nem volt, hanem az volt, hogy hogyan kell elősegíteni az egyházak társadalmi szerepállását. A következő. A Németh Miklós létrehozta, és ha így veszük, akkor ezt a szervezetet lehetne, az úgynevezett Országos Vallásügyi Tanácsot. Ez az Országos Vallásügyi Tanács, ez egy tanácskozó fórum volt, nem kötelező jelleggel, és az első ülés 89. október 20-án volt, amikor a parlamentbe összehívta az egyházakat, és már akkor az úgynevezett későbbi négyes törvény tartalmiságáról beszélt, hogy ezt akarjuk. Ehhez szóltak hozzá. És emlékszem, Paskai Biboros úr fölállt, és azt mondja, hogy hát igen, itt látom, hogy mi nekünk jelentős szerepet szán a kormány, oktatásba, kultúrába, szociális, stb. Hagyományápolásba, és így tovább, de miből? És Kulcsár Kálmán is ott ült, tehát az illető miniszterekkel